Áldás és békesség szép estét mindnyájunknak. Hasonként idő van. Áldás és békességet is jövök. Igen, a két hét szünetben kiesés lehet, hogy... Hirdettem vagyok. A hasznos időórában vagyok, hogyan leszek hasznos. Isten szent lelkért imádkozunk azzal a lényekkel, hogy Isten éve lelke jöjj, áldhasznos. Most is mindnyájunkat. Kérjük, hogy cselekedj hatalmasan velünk. Amen. Sorozatunkban a második négyes blokkba értünk, és itt az első témánk most ebben a tévtanítások és a tévtanítók, hogy fordítva? Tévtanítók és tévtanítók.
Kavisok
és tanítások.
Okay. Jó, csak kibogozzuk valahogy. Igen, igen. Erről fogunk beszélni, kicsit kétezer a jelenség. Tehát tanítók, tanítások, hamis tanítások, tanítók, stb. Illetőleg, mielőtt túl sokat foglalkoznánk a tévesekkel, a tév tanításokkal és tanítók a szembeni védekezésről tudunk beszélni. Most nem kéne még egy villanyújt, nem látunk eleget? Mert van még, bücsünk még legalább még egyszer, meg még két sor van. Most nézem, hogy a fél homályban vagyunk, és nem igaz.
Már is a sportolás.
Sportolunk, igen.
Jó, csak az sem olyan, ha látjuk, és van. Jó, következő. Tehát amikor Pál írja ezeket a leveleket, már ezeket az utolsó leveleit is, már egy rakás tévtanítás, ami azt hívnénk, hogy ez korunk szüleménye, amikor tévtanítók, nem? Szinte kezdettől fogva vannak tévtanítók és tévtanítások. Beszél ezekről Pál méghozzá azzal a céllal, hogy ezektől megvédje a gyülekezetet, ugyanis ezek a tévtanítások gyakorlatilag a gyülekezeteket tönkre tudják tenni, tévtanítók és az ő munkájuk a gyülekezeteket széjjelbenik tönkreteszik, gyakorlatilag megakasztják, megállítják a misszió munka végzését, mert állandóan egyfajta a belső kínlódásra, küszködésre kényszeríti a gyülekezetet a kifelé irányuló misszió, vagy akár a belső növekedés, épülés helyett. Gyakorlatilag a tévtanítások és a tévtanítók az evangélium terjedése ellen dolgoznak. No, miről is beszélünk, a tévtanításról beszélünk? Az 1 Timotheus 6.3-ban ezt olvassuk. Hát az végesség, ki olvassa szívesen?
Én olvasom. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz.
Így van, így van. Tehát ez a tévtanítás, aki nem tartja magát a Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, tehát valami másra figyel, nem Krisztusra, és nem a Krisztusról, vagy Isten váltság művéről szóló tanításnak. Más tart kiindulási alapnak, máshoz méri magát, máshoz szabja magát, nem Krisztushoz. Ugye azokat nevezünk keresztényeknek, akik követik Krisztust. Akik nem követik, ha meg is vannak keresztelve, nem keresztények. Csak megkereszteltek maximum. Érezik a különbséget, ugye? Oké. Okay. Azért, mert ők nem követői Krisztus. Ugye a keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztus követő. Ő legfeljebb megkeresztelt. Akik nem követik, vagy akik pedig Krisztus követését úgy gondolják, hogy nem Krisztus szavaira figyelnek és őt követik, hozzá mérik magukat, azok eltévedtek. Eltévejettek. Tévútra tértek. És ha ezt a tévedésüket, téves gondolkodásukat, téves életmódjukat még hirdetik is, tanítják is másoknak, tévtanítókká lettek. Logikusan, ugye? Krisztus követiket se, ha Krisztustól elhagyik, mert valami más követ, és még tanítja is, tévtanítóvá lett. Ennyi a tévtanítás, valami más hirdetni, másra figyelni, mást hirdetni, mint amit Krisztus tanított és mondott. Néhány példa, hogy mennyire fontos a küzdelemnek ez a területen. Mindjárt az első levél elején Pál erről átér, 1 Timóteus 1:3-4. Kiolvassam. Bátorengedes.
Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efezusban, és parancsolj meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal, és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére utáltal.
Jó, tehát azt mondja, előre mondja Timóteusnak, gyakorlatilag, hogy parancsolj meg, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne foglalkozzanak mondákkal, mitoszokkal, erről már beszéltünk, hogy most ezt nem tudjuk egészen pontosan kicsomagolni, hogy mi minden volt, illetőleg vég nélküli nemzetség táblázatokkal. Voltak is, vannak is, akik bármilyen vallásos tartalmú vitát tudnak gerjeszteni mondákról, mitoszokról, bármilyen tanításokról, vagy éppen a nemzetség táblázatokból. Ugye az Ószövetségben van nagyon sok nemzetség táblázat, a 6. és 3. könyvét, 4. ha olvassuk, akkor szinte rettenet. Így van, megvan ezeknek a helyük, az Új Szövetségben is van 2 nemzetség táblázat, ugye Lukács, vagy Máté és Lukács evangélium, Jézus nemzetség táblázata ott van, megvan ezeknek a haszna, fontossága, stb. Rendben, de lehet róla vitatkozni, nagyon jó vita alap, tulajdonképpen vég nélkül, mert egy csomó kérdésre adott esetben nem kapunk, nem találunk, vagy éppen nincs is válaszunk. Jó, gyakorlatilag úgy működik ez, hogy bármilyen vallásos vagy vallásosnak tűnő témáról lehet vitatkozni, és ez egy nagyon jól működő csapda, mert hogy az történik, hogy ezek csak vitákra vezetnek, de nem Isten üdvözítő tervének megismerésére. Mindig az a kérdés, hogy most ebben a vitában, ebben a beszélgetésben mi a cél? Még jobban megértsem Isten ránk vonatkozó akaratát, üdvözítő tervét, vagy csak okoskodunk, vitatkozunk, beszélünk valamiről, ami végnyek meg, és előre nem visz, sőt inkább lefárasztja a hallgatóságot, és kiábrándítja a keresztény hitből és életvitelből a másik ember. A Titus 3.11-ben ezt mondja, ezt mondja, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él és magában hordja ítéletét. Már ez elég súlyos. De tulajdonképpen a bűnben él csak ennyi, hogy nem Krisztus követi, hanem eltérje. Nem Krisztus hirdeti, hanem maximum hasonlót. Olyan formát. De nem az. Jó. Amoci Dániel mond egy ilyet, hogy a mondák és nemzetség táblázatok nem léphetnek soha a hit Krisztusban megalapozott helyére. Ezt nagyon tetszett ez a mondat, hogy mondák, mitoszok nem léphetnek soha a Krisztusban megalapozott hit helyére. Jó, mi történik ezekben a szóharcokban, ezekben a végnélküli vitákban? Elvész a lényeg. Elvész a lényeg, amit így fogalmaz az ige, hogy ne is foglalkozzanak mondákkal és végnélküli nemzetségtáblázatokkal, amit inkább vitákkal vezetnek Isten üdvözítő tervének megismerésére vitáltal. Pont, folytatás. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Megvan a különbség? A mindenféle viták, nemzetség táblázatok vég nélküli okoskodása Isten üdvözítő tervével szemben elveszíti azt, ami a parancs célja. Tiszta szívből, jó lelkiismeretből, képmutatás nélkül fakadó hitből való szeretet. Tehát nekünk valahányszor Isten igényéről, Krisztusról, az ő váltságművéről, gyülekezetről, Emszentegyházról beszélgetünk, mindig ezt a célt kell látnunk. Ennek a célnak kell a beszélgetésünket alárendelni. Amit az efézusiakhoz így ír Pál, hogy építse egyik a másikat. Azt is tudni kell, hogy nem tudunk mindent, és nem tudhatunk mindent. Az Ószövetségben Isten azt is kijelenti, a titkok az Úrén. Tehát lehet vitatkozni olyan dologról, amire nincs válasz. És akkor egyezünk meg, hogy nem tudjuk. És lépjünk tovább. Mert nem köt Isten mindent az orrunkra. Valamit nem tudunk. Az se volt. Azt nem kell tudni. Azt nem kell tudni, hogy nyugodtan mehetünk tovább. Jó. A tévtanítások másik nagy területen, ahol ez gyakran megjön, a félremagyarázás, amit itt olvasunk, a parancs célja pedig. Igen. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a parancs célja tiszta szívből, jó lelkiismeretből, képmutatás nélkül, hitből fakadó szeretet, és azt mondja, hogy ehhez képest némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Azt gondolom, ez egy nehéz bármit is félreérteni. Amikor Jézus összefoglalja a törvényt, hogy mi a törvény, akkor ugye ezt mondja ismerős. Olvassa valaki?
Jézus így válaszol. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták.
Okay. Jézus világosan a Isten parancsolatának megtartásának a középpontjában helyezi ezt, hogy szeresd Isten, szeresd a másik ember. És azt mondja, ettől függ az egésznek a megtartása. Az előző vers pontosan az, hogy ezt hagyták el a téptanítók. Néhányan elfordultak, és innen kezdve eltértek a céltól, és eljött valami törvény feletti okoskodásban vannak. Most, ami a legjobban szoktam ezen a területen találkozni, az az, amikor valaki azt mondja, hogy tudom, hogy a parancsolat azt mondja, hogy, de ma nem abban a korban élünk, hanem ezért a parancsolatból ez az, vagy az, én rám, ezért azért nem vonatkozik. Amikor a hegyi beszédben Jézus magyarázza a törvényt, akkor viszonylag leszűkíti az utat. De akár melyik parancsolatról beszél, a ne ülj, ne lopj, ne parádnakodjon, hamis tanúzásról, bármiről, azt mondja, hallottátok, hogy megmondatot, ti pedig. Azt mondjátok, ti pedig kibővítettétek, hogy de ez még belefér. És azt mondja Jézus, hogy nem. Ezt el szoktam mondani, hogy a keskeny utat nem lehet kiszélesíteni, mert akkor szélesült lesz belőle. Hogyan értelmezem nagyjában az Isten törvényét, mennyiben alkalmazom magamra, akkor is, ha tegyük fel, ez 2-3 ezer éves törvény. Mi történik? Jézus nem vitázik a szeretetről, nem is csak beszél róla, hanem odaáldozza magát. Ez a ránk vonatkozó parancs is. Áldozatban szolgálni az Urat és egymást. Nem a kifogásokat keresni. Aztán a tévtanítók egy nagyon markáns képet ad a Timóteushoz írott első levél, 4. rész, 1. és 2. verse. Ezt kiolvassa föl. Bátor önkéntes.
A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. És olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegetve a saját lelkiismeretükben.
Igen, ez a következő helyen. Igen. Utolsó idők. Krisztus eljövetelét, az utolsó időket éljük, tehát ez megint félre ne vezessen bennünk, hogy most van az utolsó, most van az utolsó idő, de ez az ott, hogy Jézus azt mondja, hogy bármikor eljöhet, onnan kezdve az utolsó idő van, elszakadnak, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Hát megint nem Krisztusra és az igazságára, hanem megtévesztő lelkekre ördögi tanításokra, és akkor innen kezdve képmutatóan hazugságot hirdetnek. Na és a megbélyegzés, hogy meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben, ez az a szó, amit használtak arra, amivel a rabszolgákon a tulajdonjogot, az a tulajdonos monogrammával, vagy akármilyével belesütötték a bőrébe a rabszolgára. Innen kezdve tudható. De ez, igen, tudjuk, hogy ez elég embertelen, de ez így működött akkor, vagy nem csak akkor, hiszen az újkorban is van példa, de ez a megbélyegzés. És ez azt mondja, hogy lelkiismeretünk, bele van égve a lelkiismeretünkbe. Hogy ők ennek a hazugságnak a hirdetői, ennek a megtévesztő lelkeknek, ördögi tanításoknak a hallgatói és követői. Most, ugye ezt ha komolyan gondoljuk, akkor érezzük, hogy mekkora a tétje annak, hogy tiszta és egészséges tanítást hallgatok, azt szerint élek, és azt adom tovább, vagy valami egészen más. 1 Timóteus 1:3, Pál gyakorlatilag azt mondja, parancsold meg. hogy ne hirdessenek névtanokat. Tehát vannak névtanítók a gyülekezetben, az egyházban rendben, de ellene megmondtam. Parancsold meg. Ez már nem egy kellemes kérdés, hogy mindjárt mondanám nekik, hogy ha lehet, nem kéne ezt csinálni. Ez parancs. Ez parancs, ez szigorú parancs. Így próbálja védeni a gyülekezetet, hogy első hangozik a tévtanú, nem hirdetni, hallgasson, de vagy menjen a legalább. Mi tévtanúnak köztünk, helye nincsen. És a 6. rész 11-12-es versek, ami nagy segítség. Valaki felolvassa?
Te pedig Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.
Ja. Tehát a tévtanítások helyett törekedj az igazságra, a kegyességre, hitre, szeretetre, állatására, szeretetre, a harcolni kell, akkor harcolni, mert a hitnek a nemes harca. Mit akar ezzel mondani? Hát törekedj az igazságra, kegyességre. Ugye a kegyesség szóval beszéltük gyakorlatilag az élet gyakorlatban, amiben Krisztus iránt engedelmes odaszánt életet élek. Ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos az igéolvasás. Az igényelőből együtt gondolkodás, beszélgetés, annak az értelme, üzenete, keresése, hogy meglegyen, hogy mi az Isten igazsága, meglegyen, mi az, hogy a teljes életgyakorlat, hogyan kell szeretnem, szerintőleg, minek mennem, stb. És hát ezzel a harcra tudom megragadni az örök életet, hogy meglegyen. Titusnak ezt írja a 3. rész 10-ben. A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után tényleg vitánk sincs el. Egyszer-kétszer beszéltél el, nem hallgattál, tényleg ki. Még vitánzni sincs el. Nem. Ugye a vitatkozásban akkor lehet valamire jutni, ha én mondok valamit, és te elgondolkozzon, amit mondtál, amit hallottál, amit mondtál. Mondasz valamit, és én is elgondolkodok róla, és próbáljuk megérteni egymást, hogy na akkor kinek hogy van igaza és érvelem. De a tévtanítás nem is szokott történni, újra magáért, ráerőszakolva magáért a másikra, nem mélegelve, nem gondolkodva, azzal a valami biztonság, hogy nekem van igaz. Na akkor mi lett neki? Egyszer vagy kétszer mondd ki az igazságot, nem ért belőle, tényleg. Ki, nincs vele mit vitázni, nincs vele mit kezdeni, csak időveszteketés. És akkor még ezt mondja Timóteusnak az 1.13.14-ben, hogy az egészséges beszéd példájának tekints, amit én tőlem hallottál. És azt mondom, jaj, de jó Timóteusnak, hogy valakitől a Krisztusról szóló egészséges beszédet hallottál. Azt mondom, jaj, de jó annak a gyülekezetnek, amelyikben ilyen igényítetők, szolgáló bizonságtevők vannak, akik a Krisztusról egészséges beszédet hirdetik. Tekintsd ezt példára, hogy te magad is így tudjál hitvalló lenni, hogy te magad is így tudsz szolgálni, és azt, mint egy rádbízott kincset őrizni. Mert azt mondja, az egészséges beszéd, amit te nem hallottál, Krisztusról való hitben, szeretetben, ez egy kincs. Rád van bízva, és neked kell ezt őrizned, neked kell erre vigyázzál, neked kell ezt megbecsülned. Sőt, a 3. fejezetben utána ezt mondja még, hogy maradj meg abban, amit tanultál. Vagyis ne térj el tőle. Emlékezzünk, hogy József könyve kezdődik így, hogy többször is, meg Mózes ötökén is olvasunk, hogy ne térj el attól se jobbra, se balra. Az Isten ígérte, hogy se jobban, se balra, maradj meg abban, amit tanultál. Amiről megbizonyosodtál, ki tudja a gyermekségettől ismerni a Szent Írásokat. És azt mondom, ha valaki azt mondja, hogy igen, gyermekségettől ismerni a Szent Írásokat, nagyon jó, ha nem, pótoljuk ott tudjuk. Én sem ismerem gyermekségemtől, valahonnan kezdve, pótoljuk ott tudjuk. Szokták kérdezni, hányszor olvastam el a Bibliát? Nem tudom, nem számoltam. Mert van, aki tudja mondani a 27-et, nem tudom, hogy 27-et ígyét ragasz. Tök jó. Nem tudom. De olvasom. És sose érek úgy a végére, hogy mindent tudjak belőle. De maradj meg abban, amit abból megtanultál, megértettél, ami a tibet. Maradj meg abban. Mert hogy ez egy bölcsér, vagyis józannal megfontoltál, felelős döntést hozóvá, jó úton járóvá tehetnek téged, üdvösségre, ez is a Krisztushoz a megérkezésre, pontosan a hit által. És akkor még egy mondat, a Titus 2.1, amivel a tévtanításokkal szemben az egyház védekezik, te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Az Egyesült Államokban volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon sok hamis dollár volt forgalomban. És megpróbáltak felállítani egy csapatot, hogy kiszűrjék a hamis dollárt. És rengeteget foglalkoztak azzal, hogy milyen a hamis dollár. De olyan sokféle, mindenféle magánnyomás, ugye, hamis dollár volt, hogy lehetetlenség volt, hogy ponton túl benne igazadjon. És akkor valaki kitalált, hogy fordítsuk el a dolgot. Ne foglalkozunk a hamis dollárral, hanem az igazit tanulja meg a bankszakmában, aki ezzel fog foglalkozni. Hogy annak milyen a fogása, a tapintása, az érintése, szaga, a gyűrődése, akármilyen, hogy addig tanulmányozzák, addig ismerkedjenek az igazi dollárral, hogy az igazit ismerjék meg, és azt tudják megkülönböztetni, hogy a kezükbe vesznek egyet, ez nem igazi. Mert az igazit tudják. És a módszer állítólag beállt, azzal, hogy az igazi dollárt tanulták meg, piszkosul, tökéletesen jól felismerni, hogy ez igazi, tudták, nagyon hamar kiszűrni az összes más hamisat, és tök mindegy, hogy melyik hamis, miért volt hamis, hogy csinálták, milyen eljárással, hol, melyik évjáratban, teljesen minden volt. Tudták, hogy az igazi, azzal foglalkoztak. Ennél fogva, pillanatok alatt felismerték a hamisnak a zenét, amit az átlag ember ugye képtelen lett volna rá. Azt hirdesd, ami egyébként az egészséges tanítással. Nekünk az egészséges tanítással van dolgunk. Tehát beszéltünk sokféle hamis tanításról, amelyek ma is vannak, akkor is voltak, és jó, ha tudunk róla, hogy még a legaktuális, a legdivatosabb hamis tanításunk, mert nagy csapda, mert ez mind olyan kellemesen vallás és becsapós, rendben, de igaz tanítás, ami egyezik az egészséges tanítással, azt kell, tudjuk éljük és hirdessük. Ugye beszéltünk bele, és legelőbb minden ilyen hirdetőkkel legyünk a magunk helyén, azt kell hirdessük az igaz tanítást. Jó, kérdés? Mindenkinek minden világos. Akkor vágjunk bele a munkafüzeti munkába, jó? Munkafüzetünkben itt a Timóteushoz írt első levél 6. rész 3-tól 10-ig. Ez egy hosszabb szakasz. És a tévtanírások egyik indítatásáról olvasunk. Van, aki felolvassa szívesen? Papírban nem tettem ki, de ki tudom tenni a kártalra is, de ott van a füzetünkben. Megvétesünk. Rövid napot.
Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfúvalkodott, és nem tudja tenni, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz, gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elményű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a gyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy jelesség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztelen és károsztulásába esnek, amelyek az emberek pusztulásába és romlásba embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejettek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.
Jó, köszönöm! Kérdés, ez a fenti szakasz szerint, hogyan viszonyul egymáshoz a kegyesség és a nyehézkedés? Nyilván ilyen csak akkor ott és egyszer valószínűleg, de hát még nem. No, kegyesség és nehézség. Lehet így.
Ezek szerint igen.
Van egy egyházvezető ember Magyarországon, aki egyszer azt nyilatkozta, hogy meg akarsz gazdagodni, alakíts egyházat. Meg akarsz gazdagodni, alakíts egyházat.
Ja,
tessék.
Hát,
most négy mondom, ne találgassunk. Szóval lehet ilyen, amikor az Orbán kormány az egyházakról szóló törvény jelentős mértékben átszabta, megváltoztatta, és parlamenten keresztül vitte, és elég nagy felháborodás volt emiatt határunkon belül és kívül és a nemzetközi világon ki tudja hány helyen, akkor most nem tudom pontosan 300 valahány egyház működött Magyarországon, de még Boszorkány egyház is, illetőleg az iszlám vallás egyik fundamentális és szélsőséges csoportja is Magyarországon bejegyzett, a rabandotósok bejegyzettek voltak. Hát ezt rendesen visszavágták, visszanyesték, aztán lassanként csak megnyugodtak a kedélyek ebben a dologban. Nyilván nem volt mindenki akár ilyen nyerészkedős és ilyesmi, és lehet, hogy önök is belekerültek ebbe a rossz állásba, akiknek nem biztos, hogy kellett volna. Ezt tudjuk igazából, mert mindenki a magáét tudja és ismeri. De volt ilyen Magyarországon, voltak ilyen egyházaknak nevezett csoportok, gyakorlatilag gazdasági vállalkozások voltak, vallásos színezetben mentek volt ilyen, meg lehetett csinálni. Jó. Az meg egyébként ugye szomorú, hogy az egyházra ezt mindig is ráfogják, sokszor azt hívélem, mert itt nem tudom milyen vagyonok és gazdagságok is vannak. Próbáljuk kimagyarázni, legutóbb most egy zárójelesen jegyzem meg, az iskolai farsakon kérdezték tőlem, hogy ebből mennyit kap a gyülekezet. Nem a gyülekezet múlja, ez itt az iskolában van, a gyerekekért. Jó, de hány százalékot? Mondom, nincsen százalék, mondom, van egy összes bevétel, összes kiadás, és minden megmaradt pénz a gyermekekre van fordítva, ez a szülői munkaközösség szervezik. Gyülekezetnek ez úgy nézve, hogy semmi köze. Akkor nincs oszoszkodás? Nincs. De nyilván előfordult a történelemben ilyen, és ezért írva a pár, és ezért gondolat ilyet adott esetben a mai ember, ezt nekünk világosan kell vállalni, hogy az egyház a gyülekezet nem gazdasági vállalkozó.
Én az adati gyülekezetben jártam, Pest-Lőrincen, és én is, hát én katolikus voltam eredetileg, úgy mentem oda, hogy na, egy szekta, hagyjatok engem békén. És aztán úgy alakult, hogy mégis oda kerültem, és egyébként róluk is azt mondják, mai napig is, hogy ó, hát biztos tele vannak, mert hogy mennyit adakozunk, mert hogy ugye ott a tized, meg stb., de azt meg lehet nézni, mert tételesen megvan, hogy azt mire fordítják, és hogy mennyi szolgálat van, és hogy mennyi a fiatalok is, hogy ingyen munkát végeznek meg. Szóval, hogy rengeteg segítséget adunk. Tehát, hogy ez oda-vissza ilyen elég furcsán jön ki, mert hogy...
Tehát azok mondják ezt, akik soha nem látták, hogy minden folyunk könyvel.
Valójában, mint történik, igen.
Azt látják, hogy a tiszteletes úr Mexikóban volt nyaralni, akkor biztos jó, hogy az egyház,
nem? Ja. Igen. Bár a jól elkész, ugye a havi 30 ezer forintot keres, és minden hónapban legalább 40 ezer forintot adok. Jó.
Kérdezhetek el valamit? Most ennek kapcsán eszembe jutott a Müller Péternek a könyvei.
Igen.
Ugye, hogy van neki egy...
Milyen van neki?
Melyik
könyve? Most bármelyikről, szeretett könyv, vagy valami, tehát nagyon sok ember, aki azt mondja, hogy hagyjál engem Istenben, meg az egyházzal, mert az ilyen olyan amolyan, viszont oda vannak ezekért a könyvekért. Na most ő azt mondja, hogy neki van egy ilyen lelki, már nagyon rég olvastam, úgyhogy most nem tudom konkrétumon, tehát hogy van egy úgymond lelki vezetője, aki nem Isten. És azt mondja, hogy ő tőle kapja ezeket a akármiket. És ugyanakkor oda vannak, hogy hát ez a szeretett dolog, hogy ez ugyanaz, mint a Biblia. És hogy tényleg olyan kis ferdítéseken keresztül, szóval, hogy teljesen elviszi az embereket. Tehát mint az egész ezotéria végül is.
Úr, azt mondom mindig, hogy nagyon hasonló, jó vallásos.
Igen.
Sokat hivatkoznak a Bibliára. Tehát kiragadnak egy-egy mondatot, és akkor...
Ezek a tévtanítók.
De mi ezt jó szépen teszik egyébként, nem rossz tűnő abból.
Csak. De elég, ha egy kicsit hát eltér az egyenes úttól, az már nem igaz. Nem kell nagyon elmenni.
De az orvosnak a szigény egy kicsit eltér, akkor a vonatkozó vágyanak kell, akkor
ha vesélt már, hogy a jó vágyat, nem hívta a beteg.
Akkor... Jó, az alapjában olvasható egy-két tévtanítási korra jellemző. Három mondatot kérek. Ki az, aki olvas az 1 Timóteus 1-4-5-öt? Valaki? Az első.
Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.
Jó, ez az egyik. Következőt kiolvassam, valaki, aki... igen.
Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy háladással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha háladással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörg is megszentel.
Köszönöm, és a harmadikat ki volt, hogy valaki
a szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki, mert egyre messzebb mennek az Isten terenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Himenaiosz és Filétosz, akik az igazságtól eltéve jöttek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét.
Jó. Tehát háromféle tévtanításra találkozunk itt, amit Pál apostol nevesít. Ugye az első mondák és nemzetségtáblázatok. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy itt ilyen, mint ez a szeretett témáján, vallásosnak tűnő, teológiai tartalmú, egyházhoz is kötődő téma, de a cél, mindegy a cél, valami más, semmi, jobban megérteni Krisztus értelme való áldozatát, hogy szeretet. A második, amit olvastunk, ugye, tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, ismerős? Hát ma abban, hogy mit teszünk, mit nem, egy különös korban élünk, amikor nagyon van, nem is tudom, hogy mondjam, nagyon most spiritualizálva azt, hogy most mit tehetünk, ehetünk-e húst, vagy magot, vagy paleo, vagy stb. Mert hogy. Igen?
Meg is lehet ölni egy ember. Tehát egy áltétes rákos barátnőmet tegnap hívta föl egy ismerős, aki két éve nem is közölte, hogyha nem ezt a ketatosz, vagy nem tudom milyen kúrát csinálja, ami csak hús és zöldség, és minden listáját iszol, meg fogsz halni. Tehát szóval, hogy telefonon áll így, szóval egyszerűen döbbenetes.
Csak ugye az, hogy itt az ételekhez kötni, ilyen spirituális tartalmat. Nincs. Amikor a korintusi levélben beszél Pál a húsevésről, nem tudom, emlékszünk erre a szakaszra, az egy nagyon izgalmas és nagyon nehéz kérdés, és nem csak a húsevésről szól, hanem elsősorban a húsevésről. Ugye viszonylag ritkán jutottak húshoz. És a hús vágás az esetek többségében, ugye mint a zsidóknál, az áldozat bemutatáshoz kötődött. És akkor azt mondta, hogy ha ez a hús most egy pogán mészárszékből való, ahol a bármelyik Isten tiszteletére vágjuk le az állatot, és annak a tiszteletére fogyasztjuk el, akkor azt mondja, hogy akkor bálványi mellás. De ha kaptál egy darab húst, és nem kérdezel semmit a legismerő, hogy honnan vagy, ez csak hús. Inkább ne kérdez semmit, és elmondja vissza. Mert az a darab hús nem hordoz spirituális tartalmat. És teljesen mindegy, hogy csak húzakenyér, átnakkenyér, egy tumpis kenyér, kukoricás kenyér, vagy rozsos kenyér, vagy nagyomám sütötte húgos kemencében készített kenyér, vagy ödöd azt mondtam, hogy a nagy tekenőben, vagy pedig a gyári, ami jön a futószalagon kifelé, és azt sem tudjuk, hogy 38 fél adalék anyagból e-hány van benne. Kenyér, vagy hús, bármi. Nincs mit kérdezősködni, mert nem hozza spirituális tartalmat. Nincs neki. Az Ószövetségben volt egy tiszta állat, nem tiszta állat, különösszer csak hívja meg minden tiszta. Azért van, hogy az el. Kész. Tehát ez feloldódik. Innen kezdve, ha tiltják, mi volt? Aki valami evéshez köti a hídgyakorlás, a tévedés, mint sokan éppen ezért azt mondják, hogy az, hogy az egyház időként hivatalosan böjtöt hirdet, az is tévtanítás. Az más. És mindig a böjtöt itt szokták kötni azt, hogy csak hús nem lehet enni. Nem feltétlenül a hús evés a böjt, hanem bármi, amivel én kicsit magamat az Istenre odafigyelésre jobban rákényszerítem, amivel én a komfort zónámból visszateszek az Isten javára az életemben. És akkor valaki minden nap bevág egy nagy tálon magyaros csokoládét, teljesen mindegy, hogy evette húst vagy se, de neki az a küzdelem, ha azt mondja, hogy akkor csak félfát a magyaros csokit eszem, vagy nem eszem egyetlen magyaros csokoládét. Ha valaki minden nap oda haragadva a sorozatához, mert nem tudom, hogy 3892. részben mi történik, hogy most jobbra vagy balra fősünk haját. Na, értjük, hogy jó, és tűnik a házasságot, ez is egy érdekes dolog. Mert hogy úgyis most már Krisztus mindent visszajön a kell, tehát most már szükségtelen. Ugye a teszemekben gyülekezetben azt mondták, hogy dolgozni se kell, úgyis már Krisztus visszajön mindjárt, tehát jobb feltartatod bennünket, akinek van pénze, és akkor így várjuk a Krisztust. Ezek az Isten igényre kijelentésével ellentétes dolgok. Ettől tisztelünk. Ha valaki azt mondja, hogy nem akar félezni még nősülni, ő jól van egyedül, neki ez az útja, legyen úgy, ez az ő, neki szerintse másra. Jó, és akkor a harmadik, itt megint csak azt mondja, hogy egy szentségtörő fecsegő, ugye a szentségtörő, ugye szentségnek mondjuk azt, ugye a szent maga Isten, tehát mindez, ami Istenhez tartozik, a szentségtörő, innen azt jelenti, hogy azt, ami Istenhez tartozó, Istenre vonatkozó igazság, azt vonja kétségben, azt gyalázza meg, annak azt próbálja valamiképpen elértékteleníteni, meghazudtolni, meghamisítani, ilyesmi. Na, ezek üres beszédek. Ugye az üres az, amikor föltöröm a diót és nincsen benne bél. Találkoztunk ilyennel nyilván, és azt mondom, hogy kell ott vele dolgozni, mert üres. Na, az ilyen beszélő becsökése, tév kijelölve, és idézi ilyeneket, akik vannak ilyenek, voltak ilyenek, egy példa, akik azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel felújják képesek. Kétért? Vagyis most már úgy élünk, hogy akkor nem is feltámadtunk. Majdnem minden tévtanítás mögött valami fajta vagy szigorúság, az Isten rendjéhez képest nagyobb szigorúság, vagy valamifajta lazaság, nagyobb megengedés. Ugye, ha már föltámadtunk, ha úgyis a mennyben vagyunk, most meg elnökén korban is semmit, akkor már bármit csinálhatunk. Tényleg? Nem egy ilyen jellegű tanítás volt. Egyszer valaki nekem, amikor nagyon keményen ítélkezett és osztottam részt, és mondtam, hogy ne tegyem, hogy nem kéne, azt mondta, hogy ő már tartotta hitem, hogy megteheti. Emlékeim szerint Jézus azt mondta, hogy nem tényleg lehetséges, de ő, azt mondta, ő már tartott. Ilyen kicsike múlik a tévtan vagy a tévtanítás. Jó, akkor egy-kettőt tudunk néven nevezni, ugye? Tudjuk-e korszerűsíteni ezt a listát? Találkoztunk-e valami fajta divatos modern tévtanítással mostanában, az elmúlt időszakban, ami jellemző előfordul a tévtanítás, egyházban, világban, bármilyen.
Hát ugyanolyan minden vallás.
Így van. Ez is rohelyes a tévtanítás, és mindegy, miben hiszünk. Mindegy, nem. Ugyanazt az Isten kimányít. Nem ugyanaz.
Erre meg azt mondják, hogy a, na igen, lelki kirekesztők vagytok, keresztények.
Jó, akkor vállaljuk, hogy kirekesztők vagyunk, így van. De ezzel akarnak kirekeszteni minket. Na mindegy, mert nem igaz, hogy mindenki ugyanabban hisz. Mert mi abban az Istenben hiszünk, aki az egyszerű fiát adta, hogy a készülben elvesztem. Abban az Istenben hiszünk, aki nekünk így készített üdvösséget és örök életet. És aki nem erről az Istenről beszél, hanem. És akkor nem az a kérdés, hogy nevezi, hanem hogy kiről beszél. És a nagy világvallások többségükben nem erről az Istenről beszélnek. Ugye az indiai vallásban van majdnem 1000 Isten, akiben hinni lehet. A kínai nagy vallásban egy indi és annak az egyensúlya. Mert szeretjük ezt a kört, ezt a két egymásról, ahogy már milyen jól néz ki, és akkor milyen gyilatos. Vagyunk ezt sem munkázunk? Nincs világ egyensúly kérdés. Nincs egyesülés a világ szellemmel, a világ nélkül, hogy eljutok egyszer a nirvánába, ha egy jól csinálom. Nincsenek ilyenek. Nincs. Nem igaz, hogy mind ugyanabban az Istenben hiszünk, csak másképp nevezzük. Ez egy nagy pecsapás. Ez arról szól, hogy elaltassa bennem a misztió igyekezetet. Hogy én megfeszített és föltámadott Krisztus után egy bizonságot. Mit mondott fel, amiről beszéltünk? Mi az evangélium? Krisztus feltámad. Ez az evangélium. Aki nem erről beszél, az nem erről az Istenről beszél. Oké. Vagy a más?
Buddha.
Hát igen, a buddhizmus. Így van. Így van. Nincs. Ilyen fajta magam, kinek a falá megvilágosítani és osztani részt. Nincs. Az is egy más vallás, más Istenről beszél, ráadásul egy még Istenről beszél. Ha megistenített emberekből azért az elmúlt században volt részünk egy-kettő-háromból, legalább. Ugye vallást nem alapítottak, de izmusok nem nevezik, a hitelizmus, a sztalinizmus, és lehetne sorolni, hazajövve is, nem annyira volt nőtök se. Jó. Sanyi.
Ha mondjuk néhányat, ami talán közelebb van hozzá, mint a buddhizmus,
így van.
Könnyűen hatázolni ezektől.
Így van.
Hogy mondjuk Isten csak szeretett, vagy hogy a Szentírás azért helyenként tévedhet. Vagy hogy nem csak kegyelemből lehet üdvösségünk, csak számít valamit, amit én csinálok. Vagy ha nem vagyunk megkeresztelve, azért az kárhozat. Vagy Minden, ami úgy kezdődik, hogy szerintem, az rossz irány.
Sőt, minden úgy van, hogy ez az ige és. Igaz? Hogy jó, olvasod az igét, de és még ha töltekezve Szent Szellemmel, és nem tudsz nyelveken, nem tudsz csodákat, egy, stb. Stb. Ezek mind nagyon közel állnak az igazsághoz, és mindegyikben van egy család. Az, hogy Isten csak szeretet, ez már az első. Hát de fegyelmez is akkor, nem?
Azt mondja, hogy
hát jó. Oké, okay. De nagy hamisság, hogy én nekem az az elvárás, hogy én kezd, hogy neki az a dolog, hogy jót tegyen vele. Bocsánat, ezért nem szeretem, amikor Isten jó Istenet tervezze. Én nagyon nem szeretem ezt a kitervezést, a jó Isten.
Ez Krisztus mondta egyébként.
Hogy?
Hát egyedül ő a jó.
De, igen, így van, de soha nem nevezte így, hogy Jóisten. És soha nem nevezte így, hogy Jóisten. Soha nem nevezte így, mert mi kötődik ez a fogalomhoz? Hogy ő neki az a dolga, hogy hozzám kerüljön. Az a hivatás, hogy ő jó hozzá. Ennek ez az elvárás. Vasárnap igent is volt említve a cselekedett dolga. Nincs érdemel. Ebben borzasztóra szedett tükörbe belenézni, nincs érdemel. Üdvösségem kegyelemből van hitáltal, pont nincs üdvösségszerző érdele. Nincsen. Még ha szeretnék is összehozni valami önrészt, nincs önrész. Elegondolatosan, nem? Nincs önrész. Nincs. És ezt szerintem, én megmagyarázom, hogy nekem ez hogy vonatkozik, és mondom, a másik oldal ennek meg, amikor hozzáteszünk, ugye a reformáció azt mondja, hogy én a Szentírás, mint alapja, és hogy igen, a Szentírás, és szeretjük a római testvéreket, a római egyház azt mondja, a Szentírás, és a Szent hagyomány, ugye nincs írásra foglalva, de nekünk az nem, ez egyedül a Szentírás. A karizmatikus pünkösdisták azt mondják, hogy a Szentírás és a Szent Szellemről betöltekezés nyelveken szólás, mert az a jel, sehol nem tart.
De nem is tiltják, hogy szabadban van, hogy a tanítványok is
jó.
Betöltekeztek
és
elveket
szóltak is abban a kertben. Én azt gondolom, amikor megtérjünk, akkor Isten szentületét mi is kapjuk. De ez nem biztos, hogy kell feljárni. Hogy hagyatásni és nem tudom csinálni. Aztán tényleg nem volt.
Hát kinek, hogy minden ember más,
képre
a
gámban. Jó, rendben, de... Okay. Jó.
Ugye a pünkösdistákon úgy tartják, hogy külön kell kérni a Szent Lélek betöltését. Nem elég az, hogy most ők elfogadják Krisztus üdvösségét, és azáltal megkapják, hanem külön kell könyörögni a Szent Lélek. És azért minden egyes részen volt kvázi külön ki kell kérni. Most nekünk pedig nem, mert elfogadtuk Krisztust megkérni.
Most már változott ez az utóbbi évek, de pont azért, mert történt szóval, hogy rengeteg ember a világból megtért és oda ment, és nem úgy sorba kapták meg az ajándékukat, ahogy a pünkösdiek gondolták, hanem teljesen ahogy Isten, tehát amennyire akarsz Istenhez menni, ugye? Ott van, hogy zörges, és akkor megadatik, és aki igazán akarja, a sorba kapja, függetlenül attól, hogy. És ezt most már nem is tehát elvetették, tehát hogy végül ők is a Bibliához ragaszkodnak.
Jó, hát a referentus, és hanem 500 éve nem változott a szentelekből szóló tanítás. Van-e még más aktuális?
Van, kicsit ehhez kapcsolódik, csak egy igéből vett mondattal kapcsoljam ezt össze, szóval hogy az, hogy ki mondja, szóval még ha a református egyház mondja is, ezt is belesorolhatjuk abba, hogy ahogy Pál mondja, hogy még ha mennyből való angyal képződne, igen, más, tehát nem az a lényeg, hogy ki hirdeti, a legfontosabb az az, hogy mit hirdet, honnan veszi ezt, és hogyha más evangéliumot hirdet, akárki legyen az, akkor mi határolódjunk el.
Így van. Tehát nincs más evangéliumot. Más tévtam, hogy ezen nyakunkon van az ezotéria és a keleti kultúrából ránk szabadul minden. Ezekben az a nehéz néha, hogy lassan az európai kultúrának része lesz. De nemrég volt a jogáról egy iszunk, hogy vita az egyházban. Azért ugye a joga egy olyan fajtítás gyakorlat, ami meg a célja, nem a testmozgás, és a testünk gyakorlás, a testünkön keresztül a szellemi világgal való azonosulás, amiben miközben nem kérünk. Nagyon sok, ahol joga tanfolyam van, igazából mint egy tornaóra működik, elvileg, és aztán kiderül, hogy a joga oktató valóban úgy jogi, hogy valóban ezzel a szellemi világgal, ez egy ilyen szellemi világgal van kapcsolatban, és ez csak keresjük ki ezeket oda. Behúzzam. De beszéltünk ugyanilyen a különböző karate oktatásokról, és egy számtalan dolog, ami gyakunkon van, a akupunktúrától kezdve, tehát ezekkel sokkal jobb óvatosnak lenni, mert ezek nem az istenivel. Félrecsinesek, bármiféle torna gyakorlatot végezhetek Isten dicsőségére, meg nélkül. Tehát ez megint ez a kérdés, hogy kinek szól a haszon.
Ilyen dolog még az agykontroll.
Agykontroll, így van. Így van, ez agykontroll. Így van. Csak a nyitogatás, hogy nem tetszett a fizikai. Amikor mi hazamentünk és úgy kérjük, akkor anya, két, akkor a pofon úgy helyetett az összes csakrámat, hogy csakrámat. Jó.
Akkor én most kaptam fiamtól egy könyvet, a Csíkszent Andrási. Ha jól emlékszem. Ott is az áramlat. Na most, amikor Istennel találkozol, tehát tulajdonképp, mikor a Szentlélek betölt. Tehát amikor megéled azt, hogy igazi az élet, tehát hogy Isten azt mondta, hogy ő jót tervezett, és hogy tudjuk élvezni az életet, és jó legyen, és ez az öröm, amit ő adott, ezt ő egy ugye áramlatnak hívja, amit a sportolóktól kezdve mindenki elérhet, Istenről szó nincs. De hát valahogy mégis a pszichológiát valahogy össze kell hozni, tehát ugye pedagógusként is tanuljuk a rengeteg dolog, de most ez, hogy ez hogy kerül helyre, tehát csak Isten tudja helyre rakni. Mert ugye töredékes az ismeretünk, tehát ez is benne van az igében, hogy rengeteget fejlődtünk, vagy rengeteget megtudtunk, olyan titkok, természeti titkokat is, meg az emberekről is, de hát Istennél van a teljesség, meg a...
Jó. Kérdés, hogyan védekeztünk a tévtanítók és tanításaik kellően? Az egyes számú védekezés mód az, hogy
Nem állunk szóval.
Jó. Kettő, ragaszkodó. Három.
Isten
igényét. Igen, így van. Igyekszünk a saját hitünknek a Krisztusban igazságét megismerni, és olvasom a Bibliát. Olvasom, gondolkodom. Így van. Az egyházunknak ez egy betegsége, hogy nagyon kevesen és nagyon keveset olvassuk az igényt. Nagyon felületes az igényről való ismeretünk. Mert nem tanult a gyerekkorban, mert nincs rá idő, stb. Ez baj. Így van. Ez baj. Jó. Hogyan védhetünk meg ma?
Példamutatás.
Aztán? Tessék?
Imádsággal,
aztán? Én várom valamit, nem? De mindig hogyan tudom megvenni a másik? Mi a példamutatásnak akár része lehet?
Íről beszélünk?
Igen. Igen. Az igényről van, bizonyságtól. Igen. az ige hirdetéssel, valóban az ige igazságához, a Krisztus értelme való művéhez ragaszkodó, tiszta ige hirdetéssel. Beszéltünk annyi mindenről, meg annyira vesz meg, meg mindig amikor azt mondják, hogy nem értem, gyere a templomba. Minek? Gyere van hívott, gyere a templomba, minek jelen? Azt mondja, hogy szorosan részhez jönni. Hogy tudja meg, hogy itt mit van. De a templomról szóljon a bizonyoságtételről, milyen szép a templom, hogy gyere Isten tisztelte. Ne a társaságról, hogy milyen jó emberek vannak itt. Ja, a szarvas, a hűs forrás az nem azért megy, mert szép a környezet, mert jó a társaság, mert szomjas is inni akar. Akkor nekem nem arról kell, hogy van szép a templom. Tök jó, szép a templom. Nagyon jó. Az is nagyon jó, ilyen jó társaságban mennek. Nagyon jó. De ez az egész nem a templomnak épületről, nem a társaságról, mint rólunk szól, hanem arról az Isten, aki ennél szeretett el nekünk. Hát arról kell nekünk társaságot. Mert annak az Istennek a helye, a vele való közösség, együtt való közösség megélésének a helye az. Isten tisztelt azokkal, akik mindig meg ott vannak. És az egész kell szólni róla. Igenítetés. Kimondani beszélgetésekkel Isten tisztelt. Vállalni. Merni vállalni. Meg akkor is a töredékesek vagy, egyikünk sem tökéletes, mint töredékesek vagyok. De pont azért kell, hogy akár egy igét megjegyezni, megértettem, és fontos bevésni, még ha picit nehéz is. Holnap is megnézni, holnap után is, hogy volt ez. Egy alkalommal kellett készülni egy igény hirdetés sorozatban, és nagyon érdekesen jártam, mert a példa veszélytek könyvét olvastuk előzőleg a Bírósa Kolosszint, mint éppen most is az Ószövetségben, és a példa veszélytek könyve azért nagyon nehéz, mert ugye nem úgy, hogy van egy történet, és akkor azt tudom, hogy na, volt a véne meggyógyítása, vaknyom meggyógyítása, 5000 megvendégelés, hanem gyakorlatilag minden egyes vers egy mondattár. És nem biztos, hogy ez egymást követőnek, ha úgymond logikai köze van egymáshoz. És már talán, nem tudom, hol tartottunk a könyvben, mikor jött az, hogy valahol készülünk szolgálat, és akkor elkezdtem gondolni, hogy igen, mert volt egy ilyen, egy olyan, de olyan, ami nagyon sokat jelentett, amivel lehetne készülés, annyit írtam visszakeresgélni, visszatállni. Hogy melyik volt az, hogy azt mondta, hogy mert ne egyeztem meg szó szerint. És az elkezdtél újra olvasni, hogy hol is volt, és ráadásul ugye még vizuális típus vagyok, tehát mondjuk a baloldal, jobbosabb felső harmad, akkor ott kell keressem azt az igét, azt a mondatot, na ez az megvan. Szabad egy kicsit időt, energiát szálljak arra, hogy egy-egy mondatot, amit akár Jézus mondta, valami apostolőrből, hogy hosszas, és megtanulja, és megérdezzel meg, hogy azt úgy tudja. Amit érzek, hogy fontos, amit érzek, hogy az én hitemnek is alapja. Pontosan ezért, hogy amikor kell, akkor ki tudja mondani. Mert van valahogy, hogy van valami erről, de most fogalmam sincs, nincs elege. Nincs elege. Azt mondom, hogy nézd, erről azt mondja az Úr, hogy most tudod. Ezt mondta, hogy rajta kell komolyan, de. Ilyen komolyan kell.
Bocs, ez például érdemes a külközdiektől megtanulni, mert hogy igen, nálunk van a szellemi harc, és igenis mindenre megvan az igényünk, és már kisgyerekeket is, hogy felövezzük magunkat Istennel, mindenre van erőnk a Krisztusban, stb. Tehát, hogy egyszerűen az összeség, tehát tudják az egész Bibliát felről.
Igen, ez a DPS vagy lélegben, így van, szíves. Jó, én ennyire gondoltam mára, nem tudom, hogy hol tartunk, és van egy kérdés, gondolat vagy ellenvetés. Nincsen? Lehet.
Rúdján. Én azt szeretném kérdezni, hogy hogy lehet vitatkozni a nemzetség
tárgyát. Ó, nagyon jó.
Ez okay. Lényeg, ez konkrétan, ez egy családfa, vagy
mit tudom.
Nem értettem.
Ja, akkor semmitek. Először is, múltkor nem tudta senki, milyen az a rádos kalács.
Milyen?
Porcukorban? Nincs meg a porcukorban, mi nem találom a porcukorban. Ráadásul, ez most nem sikerült jól, mert közepén nem egészen tökéletesen sült meg.
És ezt a tiszteletes úr sütörök. Na.
Mit gondolsz?
A bejárulmú. Akkor itt mondom, szakásnő bejárulmú.
Már tudják, hogy süt a tiszteletes.
Én nem tudom.
Ha valaki megveri kóstol, jó szívem.
Föláldozunk
valamit.
Lenne vagyunk.
Köszönöm.
De hogy megmaradjon.
Most sűk meg, nagyon sűk, most sűk, most sűk, most sűk, most sűk, most
mi az
zöld?
Nem mi a
zöld?
A
zöld? Család! Család! Friss család!
Nemzetségtáván azért könnyű vitatkozni, mert ott van Jézusnak két nemzetségtávára. A zöldségtávára nagyon jól jön. Szanyi, te beszéltél?
Szanyi.
Hogy nem egyforma.
De milyen jó.
Az egyik Jézustól megy visszafele, a másik meg Jézus
mint
kerülhetően.
Én azért csak cukrozom, mert belőlem nem hiányzik több cukor, így is már elkezdtem a mérig vízni, azon kívül bétűkösünk, hogy hívják a veszélyeztetett vagyok, tehát meg egy figyelmet kell most tovább.
Ez teljesen jó. Szerintem teljesen
fel. Minden benne van, ami kell. Kérdés kivétellel, a citrom híjjal van, tenne ez a legsárgán madár.
A kanálik?
A citrom híjjal. Még citrom híjat kellett volna esetleg. Jó, tehát
a kalács és a kisztok kenyert.
Kivétellel. Igen, de ez rahátalan megcsinálva. Ez rahát, ez egy gyümölcs zselé. Mit kell kapni Kolozsvárra?
Kolozsvár zselé. Tomféle.
Nem egyformák feltétlen a neve. Tehát nem biztos, hogy úgy passzol, ahogy mi szeretnénk ezzel passzolni. Akár csak ilyet mondok, hogy leírja Máté és meg Lukács és tanítványoknak a névsorát. És kettő vagy három név nem egyezik. Most akkor így hívták, vagy úgy hívták? De ugye Lévi a vámszedő, aki aztán Máté nevet kapja. Akkor Máté, vagy egyes, vagy lehet rajta vitatkozni, hogy ez most az, vagy nem az. És köthetem az előtt a karóhoz, hogy szerintem azért nem az, mert különben akkor úgy írták volna, hogy... Akadékoskodás. Okos. Nem ez a lényeg. Akadékoskodás. Okoskodás. Így van.
Emberi dolgok.
Egyébként az Ószövetségben volt egy ponton nagyon nagy tétje. Ugye az Ószövetség úgy működik, mint általában a korai kultúra, hogy annak az embernek van becsülete, aki innen kezdve majdnem teremtésig tudja a családfáját. Amikor a babiloni fogságból visszajönnek, csak azokat veszik vissza, mint valóban zsidót, aki tudja a családfáját, jó, van vissza.
De csomónak nem volt.
Ábrahám. Na most azok lettek, azok részben a samáriaiak, meg a kitagadottak, akik borzasztóan meg is voltak sérülve, kizárták őket, hogy őket Nehémiás könyvéről beszélt, és nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon ez az Isten akarata volt-e, vagy Nehémiásnak egyfajta túlzó dolga a mondás könyvének a betartásával, de voltak olyanok, akik egyszerűen nem tudták igazolni magukat, hogy ki volt az apám, nagyapám, dédapám, ükapám, szépapám, stb. Mert valahol a 70 esztendei fogságban elvesztették a fonalat. Ahogy most, nem tudom, hanyan tudnánk itt.
Öt apám is kell menni.
Jó, oké.
Megvan a
család. Én elakadtam, hogy öt komáron veszették az anyakönyveket, és minden egyes évet kezdett egy ékszerű volt, hogy meg lehessen nézni. Úgyhogy, na mindegy, az a lényeg. Jó, hát
általában
nincs. Jó, de ki az, aki viszont egy elfelt apánk? Én
vettem fel a kazalapustát.
Na most ez egy kulcskérdés volt. És akkor innen kezdve, hogy az vagyok, vagy nem az, te ki vagy, vagy ki nem. Lehet, hogy van mutatkozni, nincs értelme.
De most már beszélünk be egyet, mert most vérvonal alapján vissza lehet következni.
Milyen
alapján? Vérvonal alapján. Kitől
származott?
Tudom,
hogy nem. Még egyet nem értettem, de a mai zsidók azt mondják, hogy nálunk csak az anya számít, mert hogy az a biztos.
Nem az anya a biztos, hanem az anya a biztos. Ilyet nem mondanak, hogy nem az a biztos. Mi teszik az egyébként bonyolódóan, nem? A zsidóság erre kezdettek róla azt számít zsidónak, az az ember, aki zsidó,
nem
tudja,
született. Na, ez a probléma.
Na de nekem ez
nagy
dilemma. De nem ez nagy dilemma. Miért a napa család pályát mutatják, mikor nem is ő az apa, nem is az.
Tudom, hogy egy kis könyvesten, hogy is van. Amit a...
De ott van belül
lényeg, nem is akár. Ez az. Fogságban, amikor visszajöntés a videót, idegen azt mondjuk, hogy visszajöntés külön el a gyerekeket. És van tiszta vérvonal maradt,
aki... Nem, hát megszöltem, ez az ötlet, hát a saját fiaikat is, akik... Volt a bárunkor is volt, hát nem vészárlás volt. Nem, még nehéniás először. Hát, hogy oda kellene menni, és akik fogányról vettek feleségül, a saját fiaikat is családostól lemészárolták. Most olvastam valamit. Nem vészárolták.
Akkor majd megkeresed, mert megbeszéltem.
Ma. Szóval bármire lehet vitatkozni, ha vitatkozni akár.
Igen.
Mert
nagyon szeretek vitatkozni az Ószövetségi és az Ószövetségi Istenről. Igen. Mert így a másik, amelyek...
Egyik szigorú volt, a másik meg engedélyek.
A másikban, mert ugye a szövetség mondta, azt szeretném, és akkor, hogy ez egy és ugyanaz, vagy nem egy és ugyanaz.
Én azt gondolom, hogy az Úr Szövetségnek ugyanaz engedékeny az Isten, mint az Úr Szövetségnek, ami ilyen szigorú.
Ugyanaz az is.
Mert hogy ugyanaz van a szó, az ide. És hát a szembeállítás, az a fajta szembeállítás, egy nagyon-nagyon komoly tisztelítás. Mert amikor azt mondom, hogy én is olvasom az Úr Szövetséget, meg el is hagyom, mert abból nem kérek. Az is egy nagy félreértelmezés, hogy az egy véreskező Isten van. Lehet úgy nézni, igen, de megint csak mindig az a cél, hogy adott esetben miért voltak azok a háború, vagy miért kellett kiírtani, vagy kész. Arról nem is beszélve, hogy minden történelmi kornak a történését, annak a történelmi kornak az általános kultúrájában kell alapvetően értelmezni. Tehát amikor az volt a rend, hogyha valahol elfoglalt egy város, hogy mindenkit kiirtottak és mindenkit idejöttek, akkor ez így működött. Most számunkra most ez furcsa, mert ez nem így elég, akkor mekkorul is működött így. Egy egész falmatot kiirtottak, hogy hírondos sem maradt benne.
Egyébként meg... Sőt, ha nem, akkor büntetés.
Igen, és egyébként meg szerint háború is volt. Szerintem nem változtunk ebben semmit a hozzáságban. Ez a fajta szemállítás, hogy szövetség, visszövetség egy nagyon-nagyon eltévedett tanítás, így van. Jó, köszönöm a mai esti figyelmet. Azt az éneket hoztam, hogy teremts benne tiszta szívet. Jó, úgy emlékszünk rá. Így van.
Nem, akkor fölelve.
Igen, fölelve így. Karti léte, köszönöm.
Nem is bennem tiszta szívem.
segítségünket, Úr Jézus. Köszönjük, hogyha mindjában megismerhetünk téged, hogy téged hirdessünk. Segíts ebben minket, és óvj meg minket tévtanúktól. Segíts minket a te igazságot tiszta hirdetőjének megmaradni. Áld meg gyülekezetünket, s mindenkinket. Áld meg az esténket, hazudat, éjszakát, a pihenést, a csendet, nyugtat, munkájukat. És mi dicsérünk téged, az egymát igazságot. Amen. Jövő héten folytatjuk kedden 6 órakor a gyülekezet építéssel. Hát ha találkozunk valakivel, aki a hiányzott szövünkkel, nincs ő neki hátha. Tartsi?
Két dolgot. Az egyik az, hogy évek óta csináltunk olyat, hogy húsvét előtt templom takarítás, karomcsatakarítás.
Így van.
A Rudira nézek, ez mind nyer, ez mind eszembe, mert szóval nekem magának, ez előmenet lehetettünk. A másik, aki nem megy.